Folytatódik a Brüsszeli Hét az Inforádió mikrofonjánál továbbra is Nagy Tamás. A műsor elején beszéltünk az Európai Unió energiapiaci reformjáról. Ezzel kapcsolatban mindig ezt a bizonyos 3x20-as célkitűzést emlegetjük, holott van egy legalább ilyen fontos eleme is, ami az elmúlt időszakban különösen nagy teret kapott a sajtóban. Ez a bioüzemanyagok arányának 10%-ra növelése 2020-ig. Foris György, a Brux Info szakértőjével beszélgetünk a következő percekben a bioüzemanyagokról. A kérdés pedig, hogy miért került ez most előtérbe?
Tudni lehetett kezdettől fogva, ugye a döntés maga az tavaly márciusban született először, amikor az állam és kormányfő elfogadták a csomag alapelveit, a 3x20-as számot, és akkor annak része volt ez a 10% is, és ezt kötelezően bevállalták, hogy ez is egy elérendő cél legyen. Már akkor nagyon sokan mondták, hogy kérdéses, hogy ez valóban annyi haszonnal jár, mint ahogy azt gondolják. Talán érdemes megnézni először azt, hogy egyáltalán miért döntöttek úgy az állam és kormányfők, és most pedig azóta is az Európai Bizottság is, hogy legyen.
Annál is inkább, hogy tavaly márciusban erre a tagállamok állam és kormányfői rábólintottak. Akkor nem voltak meg ezek a félelmek, nem voltak ilyen erősek?
Három nagyon fontos szempontnak próbált megfelelni az akkori állam és kormányfői csúcs találkozó, és aztán pedig az azóta folyó tervező és előkészítő munka, és mindig ezt a hármast tartja szem előtt. Az egyik az az, hogy a legfontosabb, ami már politikai szintre emelte a kérdés kezelését, az a környezetvédelem, a klímaváltozás elleni küzdelem, pontosabban annak kivédése, hogy a klímaváltozás tovább folyjon. A második az az energiaellátás biztonságnak a szavatolása, erősítése, magyarul a külső energiaforrásoktól való függőség fokozatos enyhítése, a különböző energiatípusoknak a diverzifikálása, ne csak egyetlen energiatípustól, ne nagy arányba egyetlen típustól, és ne egy-két országtól, vagy nagyon kritikus övezettől függjön az európai energiaellátás. A harmadik pedig a versenyképesség. Versenyképesség egyébként az energia felhasználásban, ellátásban is, de általában a gazdasági versenyképesség, és ezen belül akkor az energia hatékonyságnak a biztosítása. Az egyértelmű volt, hogy ez segíti, hogy csökkenjen a függés a foszilis energiáktól, tehát a fémalapú energiáktól, ami közvetve lehetővé teszi azt is, hogy csökkenjen a függés azok a térségektől és országoktól, amelyek kiszámítható módon a belátható jövőben egyre inkább kizárólagos módon ezzel rendelkezni fognak. Akkoriban még úgy szóltak a számítások, hogy magának a bioüzemanyagnak nincs káros szén-dioxid kibocsátása. A számítások azon indultak el, hogy igen, de a bioüzemanyag előállítását viszont szükségesé teszik olyan műveletek, amiknek viszont van szén-dioxid kibocsátása, és vannak számítások, amelyek szerint ezek tulajdonképpen ekvivalensek egymással, tehát szinte zéro a hozadék.
Mennyire veszélyezteti ezt a vállalást az, hogy állítólag az Európai Bizottság tanácsadó testülete is kritikákat fogalmazott meg ezzel a javaslattal kapcsolatban?
A közös kutatási tanácsról tudni kell, hogy ez tulajdonképpen az Európai Bizottságnak egyfajta belső tanácsadó szervezete. Tény, hogy ez a vélemény kifejezetten azt mondja, hogy többet fog veszíteni az Európai Unió, hogyha kierőlteti ezt a 10%-ot, mint amennyit nyer. Nagyon sokba fog kerülni megteremteni azokat a feltételeket, amikkel egyáltalán el lehet érni, hogy ez a 10% előállítható legyen, mint egy 33-tól 60 milliárd eurói terjedő összegre becsülnek, amit el kell majd költeni ennek érdekében. És a legfontosabb környezeti káros hatást ők abban látták, hogy arra motivál, hogy mezőgazdasági művelés tartalmaz zöld területeket energiatermesztésre hasznosítsanak, ami részint fölveri az élelmiszer árakat, ennek egyébként az első jelei tavaly már is tapasztalhatóak voltak, részint pedig már-már a angol kapitalizmusi hajdani kialakulására emlékeztetnek az idézőben, elsősorban a harmadik világban, ahol már most is voltak olyan jogsértések, földelkobzások, emberek erődözése a földterületeikről, ahol éppen ezért akarnak átállni energianövénytermesztésre. Mindez együtt az említett tanácsadó testület jelentése szerint előrevetít súlyos környezeti ártalmakat, előrevetít harmadik világbeli súlyos szociális következményeket, és előrevetít piaci zavarokat, például az élelmiszerpiac esetében aránytalan áremelkedéseket, és itt jön be a végső konklúzió. Nem biztos, hogyha ennyi minden negatív következménye van ennek az átállásnak, akkor az az előny, amit korábban vélelmeztek, és önmagában megvan, ennyi olajat valóban kivált, így egységesen megéri, nem lenne szépség esetleg másfelé vonulni.
Az olajlobbi indíthat még támadást ez ellen a javaslat ellen, hiszen nekik ez mindenképpen bevételkiesést, illetve költségráfordítást jelent, vagy azért, mert nem lesz akkora kereslet a hagyományos benzin iránt, vagy azért, mert költségesbe kell fogniuk a bioüzemanyagok gyártása előtt.
Mint mondtam, minden lobby dolgozik ebben a témában, és minden lobby, ameddig csak tud, ameddig történje van, lőni fog. De a legerőteljesebb lobbyok szerint, aki elmögött az egész kezdeményezés mögött áll, az igazából az agrárlobby. Számára ugyanis valahol ez szinte az egyik legkönnyebb kereseti forrás. Abban az esetben, ha fönnmarad az az alapelv, ami egyébként a jelenlegi jogszabályban látszólag már nem áll, mert a jelenlegi jogszabály tervezet hangsúlyosan kimondja, hogy bioüzemanyag termelésnek mindenképpen fenntartható környezeti feltételek mellett kell történnie, és tulajdonképpen az elképzelt cím az lenne, hogy nem is annyira közvetlen növényekből, energianövényekből állítsanak elő bioüzemanyagot, hanem másodlagos forrásokból, például hulladékfeldolgozásból.
Brüsszeli hét. Az Inforádió és a Bruxinfo Európai Uniós szakpolitikai magazinja.
Heti váltó rovatunkban Szatmári Zitával, a Bruxinfo szakértőjével egy európai bírósági üggyel foglalkozunk ezen héten. Nevezetesen az Adidas sportszergyártó cég került ismét az európai bíróság elé, de hogy milyen formában, azt szakértőnktől kérdezem.
Az Adidas cég, aki jogosultja 3 párhuzamos csikot tartalmazó védjegynek, és ez a védjegy ugye a fogyasztók körében is közismert és jó hírnévnek örvend, és az Adidas cég beperelt kereskedelmi láncokat, ruhákat forgalmazó kereskedelmi láncokat, mert azok olyan sportcikkeket kezdtek forgalmazni, amint kétségbeesett márkajelzésként, és az Adidas úgy gondolta, hogy ez megtévesztő, és ezért meg szeretné tiltani ezeknek a cégeknek, hogy ilyen jelzést, megjelölést használjanak.
És ezért ugye a holland bírósághoz fordult. A holland bíróságnak mi volt a problémája, mert ők egyfajta értelmező véleményt kértek az európai bíróságtól?
Igen, tehát az Adidas cég ugye először a hazai bírósághoz fordult, a holland bírósághoz, és aki pedig az európai bírósághoz fordult, ezt tudjuk ugye, hogy az európai bíróságnak van egy olyan joga, vagyis hatásköre, hogy előzetes döntések meghozatalára van jogosultsága, az uniós jogszabályok értelmezésével kapcsolatban. Tehát, hogyha egy holland bíróság nem tud bizonyos kérdéseket eldönteni, akkor az európai bírósághoz fordul. Ehhez nem csak bíróságok, hanem például gazdasági társaságok is fordulhatnak az európai bíróságok jogértelmezéssel. És ugye az európai bíróság azért is illetékes, mert van egy uniós védjegy irányelv, és ennek egyes részeit kellett értelmezni.
Hogyan döntött a bíróság?
Jelen esetben ugye egy főtanácsnoki indítványban valójában az Adidas számára kedvező vélemény született, mert ez azt jelenti, hogy bizonyos védelmet megérdemel az Adidas, az ő megjelöléséért, az ő védjegyéért, mert hosszú éveken keresztül rengeteg erőforrást és pénzt biztosított arra, hogy megismerjék a fogyasztók ezt a 3 csíkot.
De hát ezt lehet ilyen rugalmasan kezelni, hiszen ha jól tudom, az Adidas a 3 párhuzamos csíkot védette le, ezért nyilván nagyon sok pénzt kifizetett, ezek a cégek pedig 2 csíkkal árulják a termékeiket, ami ugye nem 3. Tehát itt azért el lehet érni, hogy ugyancsak 2, de nagyon hasonlít a 3-hoz, tehát itt ugye hol a határ?
A tanácsadó véleményében azt írja, hogy senki sem vitatja azt, hogy a 3 csík vagy 2 csík megjelölés az hasonló, de arról kell igazából beszélni, hogy ezek a megjelölések specifikusok-e annyira, hogy más ne használhassa azokat. És akkor itt jön képbe az a jogi elv, a rendelkezésállás jogi elve, ami kimondja azt, hogy akkor, hogyha én meg akarom akadályozni, hogy más a megjelölést használja, és csak bizonyos esetekben lehet megtenni. Olyankor például nem lehet megtenni, hogyha arra irányul a megjelölés, hogy hol készül, vagy mire használható az adott ár.
Igen, tehát például ugye most, hogyha a cipők esetében mondjuk nem védetheti le senki a cipőfűzőt, mert nyilván az minden cipőhöz kell, vagy a cipőtalpat, de a 3 csík az nem ilyen, tehát ugye akkor más ne használja.
Igen, de ezzel kapcsolatban összes elmondani, hogy 2000-ben is volt az Adidasnak és kereskedelmi láncoknak pere ezzel kapcsolatban, és akkor az Adidas számára kedvezőtlen bírósági határozat született, mert azt mondta ki, hogyha egy megjelölés használatától nem tilthat el senkit az Európai Bíróság, akkor, hogyha megjelölés, mondjuk a 2 vagy a 3 csík, és a védjegy között pusztán egy asszociáció merült fel. Tehát ez egy olyan asszociáció, ami lehet olyan erős is, ami akár az összetévesztés valószínűségét hordozza magában, de hogyha ez pusztán asszociáció marad, akkor ezt nem lehet megtiltani mások részére, hogy ezzel kereskedjenek.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Önök a brüsszeli hét 69. adását hallották. A korábbi adásokat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportálján a www.inforadio.hu címen. Új műsorral legközelebb január 30-án, szerdán, este 8-kor az Aréna után várom Önöket. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!